Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Bernard Attila, a Portfolio.hu elemzője van a telefonnál. Jó reggelt kívánok, hogy áll a forint?
Reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Tegnaphoz hasonlóan ma is hirtelen forint gyengüléssel indul a nap. Már két egységgel ugrott az euró árfolyama az utóbbi percekig, azaz 302-ről 304 közelébe, azaz újabb 9 hónapos mélypontra esett a forint, majd itt az utóbbi egy-két perc során némi visszaerősödés látszik, 303,5 körül jár jelenleg a kereskedés a bankközi piacon. Egyelőre a forint inkább a gyengülés irányába mozdulhat, de egyre közelebb vannak azok a korlátok, amelyek megállíthatják a forint esését. Így a 305-307-es tartomány lehet az első komolyabb ellenállás, amelyen elképzelhető, hogy elsőre vissza fog pattani a fizetőeszköz. Lefelé pedig a 300-as szint lehet már egy olyan korlát, amelyen egyelőre nehéz lehet neki átjutni. A svájci frank jegyzései 246 közelébe emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy szintén 9 hónapos mélypont környékén jár a forint az alpesi devizával szemben, és hogyha a dollár-forint jegyzéseket vizsgáljuk, itt 233 felett jár jelenleg a kereskedés.
Bernard Attila, Portfolio.hu, köszönöm szépen. Barát Tibor, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője is itt van a telefonnál. Tőzsde, hogy nyitott? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Hát a tőzsde ma teljesen, hogy a vártnak megfelelően viselkedik, tehát ugye csökkenéssel kezdtünk, és ráadásul még az egyes papírok aránya is ugye várthoz képest alakul, vártnak megfelelően alakul. A Richter emelkedik jelentősebb mértékben, az egy 295 forint a 35.295 forintra, ugyanakkor a legnagyobb mértékben az OTP részvénye csökken, az 4.687 forint, tehát egy 45 forintos esés tud bekövetkezni, míg a MOL mindössze egy 20 forinttal került lejjebb 17.380 forintra, illetve a Telekom még egy 3 forintot emelkedni is tud, 407 forintra. Tehát ma ugye azon kevés napok egyike van, amikor teljes mértékben ugye lereagálja a piac a híreket, illetve a hangulatot.
És most milyen a hangulat? Milyen hangulat várható a nap hátra lévő részében?
Igen. Hát én azt gondolom, hogy alapvetően az összhangulat az negatív. Ez elsősorban ugye itt a forint, tehát a Magyarországgal kapcsolatosan a forintból levezethetően ugye hat a tőzsdére, és ez a negatív hangulat, illetve az európai tőzsdék csökkenése is ugye ebbe az irányba hat, illetve ez felerősíti az előző hatást. Aki ugye növekedni tudott, ugye például a Richter esetében, az pedig hát a vele kapcsolatos konkrét hír az, ami ezt ki tudta váltani, de összességében én azt gondolom, hogy legjobb esetben maradhatunk egy ilyen minimális csökkenésben a mai nap során. Rosszabb esetben, amennyiben vagy a forint tovább gyengül, vagy az európai piacok csökkenése tud mélyülni, akkor viszont ebbe egy komolyabb csökkenés is belecsúszhat itt a mai nap során a Pétre.
Barát Tibor, Erste befektetési ZRT. Köszönöm szépen, 20 perc múlva újra kapcsoljuk a stúdióban. Itt van Gerőcs Tamás, a napi gazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt kívánok! Azt mondta a nemzetgazdasági miniszter, hogy adni kell egy kis időt a forintnak. Mennyi ideje van a forintnak?
Jó reggelt kívánok! Hát a forintnak még van ideje, egész pontosan annyi ideje lesz, amíg le nem váltják az euróra, úgyhogy itt igazából...
Nyilván nem erre gondolt a miniszter, hanem arra gondolt, hogy ez most egy átmeneti gyengülés.
Így van, hát igazából én is most itt arra próbáltam célozni, hogy a fő kérdés az talán nem is a mikor, hanem a hol, vagyis hogy mi lehet az az árfolyam, amit optimumnak tekinthetünk az euró-forint kurzusban például.
2,85, amit Varga Mihály mondott, ez az optimum, vagy ez egy ilyen vágyakozás?
Jó kérdés, igazából talán benne van mind a kettő, eddig ezt optimumnak tekintette a jegybank is, tehát azt látjuk, hogy az elmúlt években az MNB-nek, bár ugye tudjuk, hogy explicit árfolyam célja nincs, de lehetett érzékelni azt a sávot, sávhatárokat, ahol azért valamilyen érzékenységi reakciót kiválthatott, akár a jegybankból, akár egyébként a kormányzati szereplőkből is, és valóban ez valahol itt a 2,85 körül ingadozott, plusz 5-10 forint volt az a sáv, amiben kényelmesen megtartotta a komfortérzetét mind a jegybank, mind a kormány. Na most ugye az a nagy kérdés, hogy így marad-e ez a szituáció, és ha nem, mert most talán erre utaló jeleket láthatunk, akkor viszont hol lehet az az új optimum, amivel hát mondjuk úgy, hogy jobb lesz mindenkinek megbarátkozni.
Mi lehet az a maximum, amit megbarátkozás céljából el kell viselnünk?
Hát ugye itt sok szereplőnek különbözőek az érdekei, tehát alapvetően ugye ami a politika szempontjából kényes kérdés, az ugye a deviza hitelek, illetve a deviza hitelesek helyzete. Nekik nyilvánvalóan a minél erősebb forint az, ami jó, de azért nem csak ők határozzák meg azt, hogy nem csak az ő érdekük számít, ahol az árfolyam optimum számításnál, tehát teljesen más lehet mondjuk a reálgazdaság szempontjából levezethető optimum. Itt azért fontos hangsúlyozni, hogy ugye tehát egy piaci termék áráról beszélünk valahol, tehát itt nem arról van szó, hogy ezt valakik eldöntik, és akkor beállítják az optimumot. Sokkal reaktívabb itt a gazdaságpolitika. Itt inkább arról van szó, hogy a nemzetközi makrogazdasági környezettől egyéb kockázati árak függvényébe kialakul valamilyen árfolyam szint, ami ideális esetben egyébként nem nagyon durván ingadozik, hanem valahol stabilnak tekinthetően lehorgonyzottan áll, és akkor ezzel tudnak a gazdasági szereplők is számolni. Egyébként Varga Mihály azért is utalt a 285 forintra, mert ugye az idei költségvetést ezzel az árfolyammal számolták, tehát hogyha nagyon máshol alakulna ki ez a bizonyos stabil pont, akkor például a költségvetést újra kellene számolni, ami hát tudjuk, hogy egy kényes dolog a választások előtt. Szóval, hogy mik ezek a tényezők, amik ezt meghatározzák, hát reálgazdasági tényezők is, tehát azért azt mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy egy olyan szituációban, amiben csökken a magyar gazdaság alapvetően, vagy legjobb esetben is stagnál, külkereskedelmünk sem feltétlenül várhat robusztus teljesítményre. Szinte tankönyvi értelemben is ilyenkor a nominális árfolyam az egyszerűen gyengül. Tehát ugye kevesebb terméket adunk el, kevesebb deviza jön be az országba, kevesebb átváltás történik, kisebb a belső kereslet. Tehát alapvetően ez is egy olyan irányba mutat, ami máshol feltételezi az árfolyam optimumot. De egy másik fontos tényező lehet, hogy aktuális dolgokról is beszélünk. Ugye most pár perce jött ki a legfrissebb inflációs száma a KSH-nak, és hogyha jól láttam, ez jócskán alulmúlt az elemzői várakozásokat, és 7 év óta először be is csúsztunk a jegybank középtávú inflációs célja alá, a februári szám 2,8% lett év per év alapon. Ugye például ez fokozhat egy olyan várakozást a piacon, hogy folytatódik, vagy még nagyobb ütemben folytatódik a jegybanki kamatvágás, ami egyébként szintén beárazódhat a forint mozgásába. Tehát ez is a gyengülés irányába ható tényező lehet. És hát sok egyéb tényező van, most azért látjuk, hogy a nemzetközi hangulat sem túl kedvező, illetve Magyarországgal kapcsolatban a nemzetközi sajtóban, a nemzetközi közösségen belül ugye most elég sok a kérdőjel, elég sokat beszélnek rólunk, megint sajnos nem pozitív értelemben.
De az új alkotmánymódosítással kapcsolatos negatív véleményeknek a forintra valamilyen közvetlen hatása van?
Lehet, tehát ugye ezt nem tudjuk pontosan, hogy most egy ekkora piacon, hát ez csak az euró piacot nézzük, hogy ez egy elég nagy likvid piac, de azért a forint piac is talán Magyarországon belül az egyik leglikvidebb termék, tehát hogy itt melyik szereplőnek mi van a fejében, az biztos, hogy az elmúlt napokban történt pár befektetői szempontból azt mondhatjuk kellemetlen meglepetés. Ugye itt sokan beszéltek arról, Matolcsy György MNB elnöki kinevezését követően, hogy azért valószínűleg óvatos politikát fog továbbra is folytatni, azért valószínűleg lesz legalább egy ilyen átmeneti konszolidációs periódus, amíg elfogadtatja magát az egyébként viszonylag bizalmatlan szereplőkkel, és majd utána tesztelheti az MNB eszköztárát, hogy milyen mozgástere lehet. Na most ugye itt egyelőre úgy néz ki a dolog, hogy azért az első napokat is már intenzíven kihasználja az új jegybank elnök, és...
De egyelőre a szervezetet alakítja át.
Igen, de azért ez egy nagyon kényes dolog, tehát azt látni kell, hogy egy ilyen szituációban egyszerűen azt várták tőle, hogy bizalomerősítő lépésekkel fog kezdeni, és majd utána szépen adagolja a maga által vizionált politikai eszköztár elemeit. Most úgy tűnik, hogy nem erre az útra lépett.
De ezt nem egyensúlyozza ki Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, aki azt mondja, hogy habitusában is más, és a három fő célja az teljesen elfogadhatónak tűnik, úgy tűnik, hogy a külföld számára is. Stabilitás, kiszámíthatóság, megbízhatóság.
Most megint az a fontos, hogy objektív, ezt mi nem tudjuk megítélni, hogy eznek milyen jelentősége van, mennyire egyensúlyozza ki az egyik lépés a másikat. Itt igazából az látszik, hogy a hírek között fontosabb a jegybankkal kapcsolatos, tehát a Matolcsy Györggyel kapcsolatos hírözön. Ez egyszerűen nyugtalanítja a külföldi befektetőket is, egyébként nyilván nagyon sok hazai szereplőt is, és akkor erre rájött most az alkotmány módosítás, amiről hát tudjuk, hogy nem csak idehaza vert hullámokat, hanem megint uniós szinten is úgy tűnik, hogy azért elég komoly reakciói lesznek ennek, és hát ugye mindig széles kontextusba kell helyezni a történetet, ugye a túlzott deficit eljárásból akarunk kikerülni, az meg fogja határozni, hogy a költségvetési pályánkkal mi lesz, a költségvetési pálya meg fogja határozni, hogy milyen növekedési lehetőségeik lesznek, mit fog tudni csinálni a kormány. Tehát ez egy nagyon összetett kép, és ha itt borul az egyik dominó, akkor nagyon sok más minden is borulhat.
Jó, de akkor ezt feltételezni kell, hogy a túlzott deficit eljárásba való kikerülést egy nyíltan politikai okból akadályozná meg az Európai Unió. Ezt feltételezhetjük?
Hát én attól tartok, hogy ebből sokat feltételezhetünk, igen, tehát azért az eddigi történetből is látszik, hogy ugye itt alapvetően a prognózisokról zajlik a vita, tehát nem egy exakt, tudományosan eldönthető állítás lesz az, ami majd azt mondja, hogy itt A verzió vagy B verzió érvényes, hanem itt igenis arról van szó, hogy ki miben hisz, ki fogja tudni a másikat meggyőzni, adott esetben mondjuk egy ECOFIN vitán belül milyen szövetségeseket lehet mozgósítani, akik támogatják azt, hogy valóban a magyar kormány költségvetése stabilabb. Konál, tehát hogy ez egy meglehetősen szubjektív, sőt tovább megyek, politikai kérdés. Ugye egyébként kormány oldalról is ezt mondják, tehát ugye, ha jól értem, akkor most a hivatalos kommunikáció szerint az uniós felzördülés az emögött ugye azok a nemzetközi vállalatok állnak, akik a magyar költségvetési politikának úgymond a kárvallottjai.
Újraindul a szabadságharc.
Újraindul a szabadságharc, de hát ugye ez egy politikai történet, és hát nagy kérdés, hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy itt azért szűk a magyar kormány, a magyar gazdaságpolitika mozgástere, nagyon gyorsan falhoz fogunk érkezni. Hát nagy kérdés, hogy mekkora lesz a koppanás, milyen alkufolyamatok on keresztül lehet majd akár adott esetben utólag is menteni a menthetőt, és hát ugye kisbefektetők, magyar háztartások szempontjából persze a kérdés az, hogy ennek milyen hullámai lesznek a hazai piacon.
De még az is lehet, hogy a végén győzünk. Gerős Tamás, Napigazdaság. Köszönöm szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ!